Az Úr készített ma számunkra egy üzenetet, és szeretném átadni. A mai tanításnak, a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a hitünk próbái. Úgyhogy beszélünk erről egy kicsit, és megnézzük, hogy mit mond a Biblia, mit mond az írás. Ugye ilyenkor, amikor új év van, az emberek tele vannak reménységgel, nagyon sokan tele vannak fogadalmakkal, és ugye az új év az mindig újat hoz az újságban, tehát a megújulásban mindig benne van egy kis izgalom, benne van a feszült várakozás. Visszafele pedig, ha tekintünk, én azt tudom csak mondani, amit Pál apostol is mond, amit az ige is mond, ha hátra tekintünk, azt mindig tegyük hálaadással. Mindig adjunk hálát azért, amit Isten tett. Ne keseregjünk a múlton, ne ragadjunk bele a múltnak a kerékvágásában. Valaki egy bölcs prédikátortól hallottam hosszú évekkel ezelőtt, nagyon megjegyeztem, és azt mondta, hogy a tegnapi nap az éjfélkor elmúlt. És ez most is igaz, és a két nappal ezelőtt pedig az év is elmúlt. Természetesen, ha hátranézünk, akkor tanulhatunk a múltból. A Bibliában, a Biblia is két részből áll. Áll egy olyan részből, ami ugye az Ószövetség, ami a múlt, és azt mondja az írás, hogy megirattak ezek pedig a mi tanúságunkra. Tehát nyilván tanuljunk a múltból, hiszen a múlt sok értékes tapasztalatot is rejt. Sokszor jól tettük a dolgunkat, sokszor nem annyira jó, és ugye tanulhatunk abból is, és nyilván mindezt hálaadással tegyük. Vannak még most is, akik a múltjukba élnek, és ez egy nagyon-nagyon nagy csapda a múlt. Még mindig a múlt, a múltban, múltjukban élnek, nem tudom, beleragadtak egy ilyen kerékvágásba, és sokan még mindig nem tudnak onnan kimozdulni. A múlt az elmúlt, a múlt az nem fog visszajönni, de legyen hitünk Istenben, mert Isten új dolgokat készít. És hadd kezdjem az Ézsaiással. Nem ezt írtam föl elsőnek a jegyzeteimben, de ha már előjött, akkor az Ézsaiás 43:18-ban találunk egy csodálatos igét, amit azt hiszem jobb, hogyha megnézünk. Az Ézsaiás könyve mit mond? A 43:18. Azt mondja, ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Itt, ha megnézzük az előzményeket, akkor sok minden rossz dolgon kellett átmenni Izraelnek, és nagyon sokan bánkódtak a múltjuk miatt. Teszik ezt ma is keresztények, ez nem csak akkorra volt jellemző, ez minden korra igaz. Tehát Isten nem akarja, hogy a múltunknál leragadjunk, és ne arról gondolkodjatok. A 19-es vers. Ímé újat cselekszem. Most készül. Avagy nem tudjátok még? Isten a pusztában, igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket. Ne tekintsünk hátra. Ha folyamatosan úgy akarunk előre menni, hogy hátra tekintünk, akkor biztos, hogy orra fogunk esni, biztos, hogy el fogunk bukni, és biztos, hogy újabb csapdákba fogunk beleesni. Ugyanezt tette Izrael is, és nagyon sokszor láttuk azt az igében, hogy a múltjukon keseregtek. Amikor egy kis nehézség jött, akkor mindig hátra fele néztek. Nem azon gondolkodtak, hogy Isten mit tett a múltjukban, hogy Isten mennyi jót tett, Isten hogyan segített át őket a nehézségeken, hanem azon bánkódtak és sajnálták magukat, amilyen rossz helyzetben most vannak. Tudjátok, egy dolog állandó, ez talán egy kis paradoxonnak tűnhet, de egy dolog állandó, az pedig a változás. Hogy soha semmi nem marad úgy, ahogy van. A dolgok változnak. És tetszik, nem tetszik, ezt egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy folyamatosan történnek az életünkben változások. És a Bibliában meg fogunk ma nézni olyan dolgokat, amikor emberek életében drasztikus változás történt, és drasztikus kihívásokra kellett, hogy választ adjanak. És látjuk azt, amiről Ézsaiás is beszél, hogyha nem megfelelő válaszokat adtak a kihívásokra, akkor nem jutottak megfelelő eredményre. És nagyon sok drága ember van, nagyon sok drága hívő is van, aki fél a változásoktól, szeretne ugyan változást az életében, szeretne jobbulást az életében, de nem akar változtatni a cselekedetein. Ugyanazokat akarja csinálni, és azt akarja, hogy ettől változások legyenek. Ha ugyanazt csinálod, amit eddig csináltál, akkor ugyanarra az eredményre fogsz eljutni. Ehhez nem kell nagy logika. Ezt egyszerű józan paraszti bölcsességgel is bárki beláthatja. Tehát ha ugyanazt csinálod, amit eddig, akkor ugyanarra az eredményre fogsz jutni. Ha ugyanaz rosszul tesszük a dolgunkat, ahogy esetleg tettük eddig, akkor ugyanolyan rossz eredményre fogunk jutni. És imádkozhatunk is. Isten biztosan fog adni vezetést, ezért kell, hogy imádkozzunk. Ugye kérjük Isten bölcsességét, pontosabban nem is kell kérni, mert Isten bölcsessége bennünk van, hanem ki kell merítenünk azt a bölcsességet, amit Isten már nekünk adott. És Isten vezetni fog bennünket. Itt Salamonra gondolok vissza, aki átvette az apjától a királyságot, Isten őt kente fel, hogy legyen Izrael királya, és megrettent a feladattól. És odament Istenhez. Isten fölajánlotta neki, hogy kérj, amit akarsz. És ő bölcsességet kért. Én úgy gondolom, hogy nekünk is arra van a legnagyobb szükségünk, bár a bölcsesség szelleme, Isten szelleme bennünk van, hogy merítsünk Isten bölcsességéből. Ne a világ bölcsességét használjuk, bár néha azt mondja az írás, hogy a sötétségnek a fiai néha bölcsebbek, mint a világosság fiai. Tehát Istentől való bölcsességre van szükségünk, hogy meg tudjunk küzdeni az előttünk álló nehézséggel. Zsidókhoz írt levélben is írva vagyon, tehát hogy meg tudjuk futni az előttünk lévő célt kitartással. És ehhez nem hátrafele kell, hogy nézzünk. Igenis, lesznek próbáink. Voltak próbáink, és lesznek próbáink. Meddig fog ezt tartani, kérdezhetnéd, csak addig, amíg élsz. Utána már nem. Tehát itt, ha megnézitek, egy elég veszélyes területen vagyunk, egy olyan területen vagyunk, mert ennek a világnak a sátán az ura. Nem a mi urunk, hanem ennek a világnak. És ismerve a sátán természetét, Jézus bemutatta, hogy kicsoda ő, azért jön, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. De Jézus is bemutatkozott, és ő is elmondta, hogy miért jött. Azt mondja, én pedig azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy bővölködjetek. Egy bővölködő életet szerzett meg nekünk az Úr Jézus Krisztus. És akkor most megint ránézhetsz esetleg az anyagi helyzetedre, hát akkor miért nem látszik ez az életemen? Vagy esetleg az egészségi állapotunkra, hogy most hát akkor miért van ott az a nyavaja még mindig a testemen? Azért, mert ez egy feladat, nekünk feladat, hogy igenis álljunk a sarkunkra, és éljünk azzal a krisztusi hatalmunkkal, amit ő nekünk adott. Hiába van neked bármid, hogyha azt nem használod, az annyi, mintha nem is lenne. Az az égvilágon semmit nem fog neked érni. Nagyon sok drága szentünk eljutott odáig, hogy elfogadta az Urat, és úgy gondolta, hogy most már bekerültünk Isten országába, akkor hazamegyünk, hátra dőlünk a fotelbe, nézzük a kedvenc sorozatunkat, és mindjárt meg fog változni az életünk. Nagyon sokan teszik ezt. Mert mióta hívő vagyok, már 20 éve hívő vagyok, és az égvilágon semmi nem változik, sőt, még nagyobb zűrbe vagyok, mint előtte. És mi a csodáért van ez Istenem, és engem miért nem áldasz meg? Drága ember, az írás azt mondja, hogy Isten már megáldott bennünket, az Efézusi levelet ajánlanám elolvasni, hogyha esetleg ilyen gondolataid vannak, hogy megáldott minket minden szellemi áldásban a Krisztus Jézusban. És ugye eleve elrendelt bennünket ő benne, múltkor megkérdezték tőlem, hogy hiszek-e a predesztinációba, mármint az eleve elrendelésbe. Igen, hiszek az eleve elrendelésbe. Ő ezt úgy gondolta, hogy Isten mindenkinek kimérte a sorsát, hogy te szegény leszel, te gazdag leszel, sőt, nem csak azt mondják, hanem Isten van, akiket üdvözít, és van, akiket nem üdvözít. Na ez az ördögnek a hazug és hamis tanítása. A predesztinációba azért hiszek, mert Isten eleve elrendelt a Krisztus Jézusban. A Krisztus Jézusban. Az elrendelt, az a Krisztus Jézus. Isten elrendelte, hogy a Krisztus Jézusban ezek az áldások mindenki számára legyenek. Mindenki számára legyen az üdvösség. Ki dönti el, hogy elfogadom-e az eleve elrendelt megváltót, a messiást? Ki fogja ezt eldönteni? Én fogom eldönteni. A szövetség az egy olyan szövetség, egy vérszövetség, hogy Isten ezt kötelezőnek tartja magára. Ez a vérszövetség, mint itt az úrvacsorában is elhangzott, ez Isten a saját fiának a vérével pecsételte meg. Ettől magasabb szintű szövetség nem létezik a világon. És ez a szövetségnek a kezese maga az Úr. Isten részéről a szövetség biztos, hogy be lesz töltve. Kérdés az, hogy te megteszed-e a szövetségben a magad részét? Mert az Úr nekünk adta a hatalmat, hogy uralkodjunk, hogy vele együtt uralkodjunk az életben. És ha ezt te nem teszed meg, akkor az égvilágon semmi nem fog történni. Isten már elhelyezett bennünk mindent, azt mondja, mindent odaadott nekünk, odaadta az egyszülött fiút, és hogy ne adott volna vele együtt mindent, minékünk, ugye tanítja az írás. Minden ott van, minden, amire szükségünk van ebben az életben, az már Isten elhelyezte bennünk, amikor újjászülettünk, akkor Isten az ő szellemét adta belénk. És megkaptuk az isteni fajta hitet is, az is bennünk van. És akkor hogy ez nem nyilvánul meg? Úgyhogy ezt neked kell használni, amit van. Nekünk kell használni a hitünket, és van egy jó hír, hogy a hitünket tudjuk növelni, pontosabban elő tudjuk hozni, és a felszínre tudjuk hozni. Meg kell, hogy ismerjük azt a bennünk lévő jót. Hogyan tudjuk megismerni? Isten igéje által. Bennünk van Isten szelleme, bennünk van Isten ereje, bennünk van Isten hatalma. És ennek a mennyei erőnek ki kell, hogy áradjon az életünkben, a saját életünkre és mások életére is. De ez nem fog megtörténni magától. Ezen nekünk dolgozni kell. A hívő élet az nem a lusta embernek való, hanem ha növekedni akarunk, akkor igenis táplálni kell magunkat Isten igéjével. El kell vetni saját magunkba először Isten romolhatatlan magját. És nagyon jó reménységgel állunk, és nézünk előre. Nagyon sokan elköteleztétek magatokat az elmúlt évben, az elmúlt években, vagy már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt. Igenis, hogy Isten igéjére bízzátok magatokat, az ő gondviselésére, az ő gondoskodására bízzuk magunkat, az ő igéjére, az ő beszédére építjük az életünket. És ezért van az, hogy meg tud állni, hogyha arra építünk, ha pedig a fövényre, akkor el fogja mosni az első árvíz. Lehet, hogy látszólag, lehet, hogy külsőleg, ugye beszél a Máté 7-ben a bölcsemberről és az ostoba emberről, bolond ember, így írja a Biblia, hogy aki az életét a fövényre építi, a bolond ember. Hát nézzük meg, nem ezt terveztem, ma hagyom, hogy az Úr szóljon rajtam keresztül, és hiszem, hogy nézzük meg, hogy miről szól Ez az egész. A 7.24-től kezdjük. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette a házát. És ömlött az eső, és jött az árvíz, folytak a szelek, beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. A 26-os vers. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát. És ömlött az eső, jött az árvíz, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, és összedőlt, és nagy lett annak romlása. Nézzétek meg, hogy mi az, ami közös az ostoba emberbe és a bölcsemberbe. Mit látunk, hogy mind a kettőben mi az azonos? Az, hogy mind a kettő hallja én tőlem a beszédeket. Ez a közös. Hallotta a bölcsember is, és hallotta a bolond ember is. Mindegyik hallotta, amikor Jézus beszélt Isten királyságának az alap elveiről, ez ugye befejező része a hegyi beszédnek, ami kezdődik az ötödik fejezetnél a hegyi beszéd. És azt mondja, aki hallja tőlem a beszédeket, de ki a bölcs? Az a bölcs, aki nem csak hallja, hanem meg is cselekszi. Ha megnézed, látszatra mind a kettőnek a háza fölépül. Mind a kettő ház szép. Sőt, lehet, hogy aki a fövényre épít, az ő háza még gyorsabban épül. Mert megspórolt egy kis munkát, megtakarított egy kis munkát. Ugye ezt már többször elmondtam, hogy le kellett akkor takarítani a homokot a kőszikláról, hogy biztos alapra épüljön. Megspórolt egy kis munkát, nem takarította el a szemetet, nem takarította el a fövényt, nem takarította el azt az ingoványos talajt az életé, az építményéről, amit el kellett volna. Ha most ezt átültetjük a mai helyzetre, a mi mai életünkre, akkor ugyanez a helyzet. A fövényt eltakarítani, a szemetet, amit a világ összehordott, amit ráhelyezett a kősziklára, Isten igéjére, azokat le kell takarítani. És sokszor a bontás az több munka és fájdalmasabb munka, amikor föl kell adni valami régit, amit megszoktunk hosszú-hosszú éveken keresztül. De a Biblia azt mondja, hogy ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi, az bölcs ember. Mit kell megcselekedni? El kell takarítani a kőszikláról a szemetet. Azt a csomó hordalékot, amit összehordott a kősziklára az árvíz, hiszen mindannyian jöttünk valahonnan. Mindannyian a világba szocializálódtunk, és mindannyian összeszedtünk egy csomó rossz dolgot. És ezeket le kell takarítani. És a bölcs ember az, aki megcselekszi. Ezt kell megcselekedni. Meg kell keresni a kősziklát, meg kell keresni az életünkben a szilárd alapot. És nincs más. Nézzétek meg, hogy ez a világ hogy változik. Egyik napról a másikra. Amit mondtak reggel, az már este nem igaz. De egy fix pont van minden hívőnek az életében, az pedig a kőszikla, és a kőszikla nem más, mint az ige, mint maga Jézus, ha ezt allegorikus értelemben nézzük. Tehát látjuk, hogy mind a kettő hallotta az igét, de az egyik az nem cselekedte meg. Megspórolta a munkát. Ő inkább ahelyett nézte a tévét, vagy olvasta az újabb Facebook bejegyzéseket, vagy nézte a csetjeit, hát akkor nem voltak ilyenek, de csináltak helyette valami mást. És nem jöttek. Most te is teszel valamit. Te is teszel valamit azért, hogy a hordalékot letakarítsad, hallgatod Istennek az igéjét. Hallgatod azt, hogy mit mond Jézus. Lehetnél valahol máshol is. Vannak, akik most éppen a kocsmában vannak, vagy éppen drogoznak, vagy éppen az ő életük milyen lesz? Az ő életépítményük milyen lesz? Ők a bölcsebbet választották? Vagy lehetne bármit fölhozni példaként? Igen, te időt szánsz rá, és építed az életedet. És a kősziklára, Isten igéjére. És azt mondja, ha valaki hallja a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat. És bizony vannak, akik hosszú-hosszú évek óta hallgatják, és az égvilágon semmit nem cselekszenek meg. Jakab világosan mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Halott. És ugye ott ír Ábrahámról, azt írja róla, hogy üdvözült, de a cselekedetei is számítottak. Ő nem csak azt mondta, hogy hát Istenem, én hiszek neked. Én hiszem, hogy nekem izsákban van a mag. De amikor Isten azt kérte tőle, hogy áldozza föl őt, akkor azt a cselekedetével is igazolta. Azt mondta, Uram, te azt mondtad? Jó, akkor azt fogom tenni. Mert akkor biztos úgy lesz nekem mag izsákban, hogy Isten föl fogja támasztani. Látjátok, Ábrahám már hitt a feltámadásban. Ábrahám hitt abban, hogy igen, Isten egy hű szövetséges, és képes megtenni azt, amit ő megígért. Mert Isten elkötelezte magát. És Isten elkötelezte magát a te életedben is, mindannyiunk életében. Nála nincs személyválogatás. Mindegy, hogy kicsoda. Neki nincsenek kedvenckéi, meg nincsenek olyan külön bejáratú emberek a hátsó kapun, mert az a nagy kenetű, annak nagyobb bejárata van Istenhez. Ne hidd el ezt a hazugságot. Ez egy hazugság. Semmivel nem hallgat meg engem jobban Isten, mint téged. Ezt jobb lesz, hogyha elkönyveled magadba. És látom, amikor emberek ahelyett, hogy az igében töltenék az időket, és Istennel töltenének időt, és benne bíznának, nagyon sokszor látjuk, hogy emberekhez szaladgálnak, emberekbe bíznak. Bocsáss meg, testvérem, de ha ezt tetted, vagy ezt tettük, mert tettünk ilyet mindannyian, akkor nagyon eltévesztettük. Ez is egy hordalék, amit le kell takarítani a kősziklára. Igen, Isten adott ajándékokat, adott szolgálókat, adott szolgálatokat, de azt mire adta? A Krisztus testének az építésére, nem a rombolására. Igen, meg tudsz állni a hitedben, és igenis, az is lehetséges, hogy még most indultál el a hit útján, vagy nemrég kezdted, és szükséged van segítségre, és ezért rendelte Isten a gyülekezetet, ezért rendelte a közösséget, ezért rendelte el Isten, hogy igenis, közösen, egy szívvel, egy lélekkel mozduljunk, és igenis szükséged van egy szellemi családra. Ma is vannak olyan tanítások, nem, nekünk nincs szükségünk a család, mi majd egyedül megoldjuk. Mi nem vegyülünk veletek, mi sokkal különbek vagyunk, mert ennek ez az üzenete. Ez az üzenete ennek. És azt látjuk, amikor elkóborolnak emberek, egy idő után eltűnnek, semmivé lesznek. Miért? Mert a saját vágyaikat, a saját kívánságaikat akarták beteljesíteni. Volt egy kívánságuk, és megpróbálták meggyőzni Istent, hogy álljon a kívánságuk mellé. Nem Isten kérdezték meg nagyon sokan az elmúlt időszakban, hogy neki mi a terve. Ő mit akar? Ő hol szeretne látni engem? Tavalyi üzenet az volt ilyenkor januárban, hogy az Isten a mi urunk, ő az ura ennek a világnak, ő a mi urunk is, ő vásárolt meg minket, és ez azóta sem változott. És ha tényleg őt megtettük urrá az életünkben, akkor azt tesszük, amit az urunk szeretne, hogy tegyünk. És ha azt majd megtesszük, Máté 25-ben olvassuk, akkor majd azt fogja mondani neked, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, majd sokra bízlak téged. Mit jelent az, hogy hűségesnek lenni valamin? Az, hogy amit Isten ránk bízott, amit odaadott nekünk, azon vagyunk hűségesek. Nem pedig a saját kívánságainkhoz próbáljuk megnyerni Istent. Nagyon sokan tévesztik el. Az igében kinyilatkoztatások vannak. Olyan kinyilatkoztatások, amit Isten már nekünk adott. És igenis, hogy fel kell, hogy nőjünk ebben. No, nézzük a Jakab levelet. Itt szerettem volna kezdeni, de hát ide is eljutottunk. Ezt én szerettem volna. Na, nézzük az 1-2-t. Jakab 1-2. Az, hogy a teljes örömnek tartsátok atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Hú, hát milyen kezdés ez? Mi az, hogy örömnek tartsuk, ha kísértésbe estek? Hát most mi abban az öröm? Hát abban az nem sok minden öröm van. És mégis, hogy miért? Hogy nézzetek. Tudván, hogy a ti hitetek megpróbálása kitartást szerez. Többször volt erről is szó, többször elhangzott. Igen, hogyha erős izmokat akarsz, akkor mozognod kell, akkor súlyokat kell emelned. Hogyha bármit, bárhova el akarsz jutni, akkor erőfeszítésre van szükség. Erről szól, hogy a hitetek meg lesz próbálva. A próba fogja megmondani azt, hogy valóban milyen a hitünk. Az, hogy valaki becsukott szemmel, föltett kezekkel szaladgál a munkahelyein, mint a zombi, az még nem biztos, hogy van hite. Jó, tehát nem ettől lesz hited, hogy, meg nem ettől leszel mekkora nagyon szellemi, hogy milyen külsőségeket mutatsz. Bocsánat, nem szeretnék senkit kigunyolni, csak mikor a világ látja ezeket, ezeket az embereket, közben ő a legrosszabb munkaerő, közben ő késik el a munkahelyéről először, ő viszi haza a, mit tudom én, a tollat a munkahelyéről, meg elviszi a papírt, és azt hiszi magáról, hogy milyen szellemi. Nem, ez nem fogja megnyerni ez a világot. Egy könyv jelent meg most magyar nyelven, azt olvastam, Michael V. Goen, Keresztény misszió ma, ez a címe. Nagyon-nagyon érdekes, ez egy tudományos munka, de könnyű olvasmány, tehát nem teológusoknak íródott, hanem egyszerű átlag keresztényeknek. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat ír benne, egy-két dolgot kijegyzeteltem a könyvből. Ez egy 4-500 oldalas könyv elég apró betűkkel, és azt mondja, hogy az 1800-as év végére 1 milliárd volt a Földnek a lakossága. Tehát, hogy mennyi munkánk van, hogy megnyerjük a világot, mi a mi küldetésünk egyébként? Csak úgy kijel. Az, hogy a világ evangelizációja az megköveteli, hogy az egész egyház az evangélium egészét az egész világra elvigye. Erre hívott el minket Jézus. És a jó hír az jó hír. Az a világ minden részén jó hír. Mindegy, hogy Kínában él valaki, Amerikában vagy Budapesten. Mert a jó hír az jó hír. Nagyon megnőtt a Föld lakosságának a száma. 100 évvel később 2 milliárdan, 1960-ban 3 milliárd volt a Föld lakossága, kiírtam. 1974-re 4 milliárd, 2000-re érte el a 6 milliárdot. 2011-re 7 milliárd, és jelenleg 9 milliárd körül van a Föld lakossága. Tehát néhány száz év alatt megnövekedett a Föld lakosságának a száma. Mit jelent ez nekünk? Mit jelent ez a mi számunkra? Az, hogy igenis hirdetnünk kell az evangéliumot. És van még egy megdöbbentő adat, ez szinte sokkolt engem, amikor olvastam. Ezek tényszámok, tehát ezzel lehet vitatkozni. A 18. század kezdetén a keresztények több mint 90%-a itt élt Nyugat-Európában. A kereszténység 90%-a. Ma ez a szám 15%. Tehát valamit sokkal jobban kellene tennünk, valamire figyelmeztetesz bennünket. Az Úr arra hívott el bennünket, hogy igenis, az örömhírt, a jó hírt vigyük el. És ezt hogy tudjuk megtenni? Úgy tudjuk megtenni, hogy nem csak a szavak által, hanem a tettek általi tanúskodás is. Nagyon sokan hirdetik szóval, de tettekkel is hirdetnünk kell. És ez mindannyiunkra vonatkozik. Tehát föl kell hagyni azzal a tradícióval, azzal a hagyománnyal, hogy csak majd az evangélisták hirdetik az evangéliumot. Nem, Isten azt akarja, hogy te hirdesd az evangéliumot. Erre hívott el? Igen, téged. Hát én még most vettem először a kezembe a Bibliát. Hogy hirdessem az evangéliumot? Hogy hirdettük az elején az evangéliumot? Én visszagondolok, nem olyan túl rég volt, az én esetemben ez 26 éve volt, van, akik már sokkal régebben, van, akik még attól is régebben. Hogyan hirdettük az evangéliumot? Azt mondtuk, elmondtuk a saját bizonyságunkat. Gyere el, problémád van? Meg akarsz tőle szabadulni? Igen, na, akkor én tudok egy megoldást, tudok egy lehetőséget. Nagyon egyszerűen evangelizáltam. 5 sort nem tudtam a Bibliából. Még ugye korábban, évekkel ezelőtt azt sem tudtam, hogy a könyvek között melyik a Biblia. Mert amiről én azt hittem, hogy Biblia az egy képes mesekönyv volt, én a katolikusoknál szocializálódtam, ott nem volt divat Bibliát használni. De hogy hirdettük az evangéliumot? Gyere el, ott van egy ember, imádkozik a betegekért, és meggyógyulnak. És hogyan? Mit tudom én hogyan? Ott volt, és meggyógyult. Kész. Ennyi. Kíváncsi vagyák? Próbáld meg. Mi bekerül ez neked? Gyere el. Így hívtuk el a barátainkat. Ez volt az evangelizáció. Egyetlen igehelyet nem mondtunk, egyetlen halleluját nem mondtunk, nem tettük magunkat nagyon szelleminek, hanem egyszerűen meg elhívtuk a barátunkat, az ismerősünket. Aztán majd ott volt a prédikátor, aki már 20 éve szolgált akkor, ugye gyümpásztor, és akkor meghallották az emberek az igét, és ahogy Isten engem szíven talált, őket is szíven találta. Mi nem tudjuk meggyőzni az embereket, és nekünk nem is ez a dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy bizonyságot tegyünk, jó bizonyságai legyünk, hogy Isten mit tett veled. Isten mi az, amit tett veled is? Mindannyiunkkal tett Isten valamit. Arról tegyünk bizonyságot, ne a hitedről. Kit érdek? Van, aki állandóan a hitéről beszél. Nem fogod a hiteddel meggyőzni a világot. Egy világi embert. Ja, hát az csak a te hited. Ja, hát az csak egy olyan. Egy kicsit profibnak kell lennünk, ahogy ma ezt a világban mondanák. Jézus tanította a tanítványait, és ezt is többször elmondtam már, hogy Jézus nem adott egy konkrét munkaköri leírást egyetlen kereszténynek se, hogy fiúk, ezt így kell csinálni. Miért nem adott ilyet? Mert minden, nincs rá recept. Nincs rá recept, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni. Ezt úgy lehet jól csinálni, hogy az emberek Krisztushoz kerüljenek, mert abban a korban, amikor íródott az evangélium, teljesen más volt a környezet, teljesen más volt a kultúra. Akkor nem tudták föltenni a Facebook oldalra az alkalmakat, meg a meghívásokat, mert nem volt Facebook, nem volt internet. Most fiatalok nem tudják, hogy miről beszélünk, hogy milyen őskövület az, amikor nincs internet. El sem tudják ma képzelni, nem volt televízió. Nem volt semmi, és mégis úgy terjedt az evangélium, hogy mint soha. 1800-1900-as években naponta 22 ezer ember átlagba fogadta el az Urat. Nem volt olyan technikai felszerelésük, nem volt olyan. Mi az, ami... Mert úgy tették a dolgukat, ahogy akkor tenni kellett. Van egy szolgáló, egy prédikátor, talán mindenki hallott Jangi Csóról, hát azóta hazament az Úrhoz. Egy dél-koreai szolgáló, a világon a legnagyobb gyülekezete volt. És az ember buddhista volt. És hogyan szolgált, hogyan hirdette az evangéliumot? Azt az elmúlt, nem tudom mikor volt itt, Jangi Csó, meghívjuk Jangi Csót Magyarországra, és ha Jangi Csó jön, akkor ébredés lesz. Jangi Csó jött, és legfeljebb a keresztények ébredtek föl, hogy elmentek az összejövetelére, de nem lett ébredés. Miért nem lett ébredés? Hát mert Jangi Csó nem Isten. Jangi Csó egy embere az Úrnak, egy csodálatos embere volt az Úrnak, és buddhista volt. Hogy lett olyan hatalmas gyülekezete mégis? Mert azt tette, amit Isten mondott neki. Ő ismerte a buddhistáknak a szokásait. Egy buddhista környezetbe prédikált. Egy vallásos környezetbe. És tudta, hogy a buddhisták minden reggel barlangba szoktak menni meditálni. Aha, na, hát akkor most nem meditálni megyünk oda, hanem imádkozni. Tehát a helyi szokásokra ráépítette az evangéliumot. És nekünk is ezt kell tenni. Itt Magyarországon, ha ébredés lesz, az tőled lesz. Az tőled lesz, az a magyaroktól lesz. Mert ide jöhet bármilyen külföldi ember. Az ő kultúrájába, az ő szokásrendszerébe fog gondolkodni. Lehet, hogy hatalmas, sokan bejönnek a gyülekezetbe. De igazából ezt itt helyben nekünk kell megtenni. Mi ismerjük a magyar szokásokat, mi ismerjük a magyar gondolkodást, azt a környezetet, ahol te élsz. És igen, Isten bölcsességével arra kell, hogy ráépítsük a munkát. Mert meg kell, hogy nyerjük ezt az elveszett világot a Krisztusnak. Mert nekünk is csak ő tud segíteni, meg a többi embernek is, aki még mindig a világtól, a politikusoktól, meg emberektől várják az ő jobb életüket. Ezt tették évezredeken keresztül. Mindig csalódtak. és ezután is csalódni fognak. A Bibliában ott van, hogy átkozott az az ember, akinek emberben van a bizodalma, áldott az az ember, akinek Isten a bizodalma. Hát ezt most nagyon nem úgy idéztem, hogy le van írva, de lényeg ez. Tehát, ha mi áldottak akarunk lenni, akkor Istenbe kell megbíznunk. Istentől kell vezetést kérnünk, és azt kell tenni, amit Isten mond, nem azt, amit más tesz. Isten nekik lehet, hogy mást mondott, de nekünk azt kell megtenni, amit Isten neked mondott. Mert fog jönni a jutalomosztásnak is az ideje. Isten elhívott bennünket. Igen, messze kerültem innen a Jakabtól. De tehát a hitünk megpróbálása az kitartást szerez. Igen, lesznek próbáink. És nekem is nagyon sokan mondták azt, hogy hát ez engem nem érdekel. Lehet, hogy nem volt kész az aratásra az illető. Vagy én rosszul közelítettem meg. És amikor már bizonyságot teszel 5, 6, 10, 100 embernek, vagy 200-nak, akkor már nem lesz új kérdés. Mindig ugyanazokat a kérdéseket teszik föl. Én azt csináltam, mert előre tudtam, miket fognak kérdezni, előre elkészültem a válasszal. Föl lehet készülni. Nem bibliai igéket mondtam, egy bibliai ige nem sokat segít egy pogány embernek. Már bocsáss meg, én nem szeretném az ige hatalmát úgymond alásni, mert igenis Isten igének van hatalma, használhatod az igét. De elsősorban Isten szellemére kell, hogy hallgassál, hogy ott, abban az időben, mikor, kinek, mit kell mondani. És ha nem a saját kutfejünkből tesszük, hanem hagyjuk, hogy Isten szelleme szóljon általunk, akkor meg lesz annak az eredménye. Tehát ehhez viszont felkészültségre van szükség. Nem megy felkészültség nélkül. Tehát föl tudunk készülni. Ha tudod, mi az a 100 kérdés előre, akkor meg tudod tanulni rá válaszokat, nem? Hú, vizsgázók, akik iskolába járnak. Milyen jó lenne, hogyha tudnád előre a vizsgakérdéseket. Akkor nem felkészülnél rá? Hát dehogy nem. Tehát akkor nagyon egyszerűen menne a vizsga. Hogy tudod, hogy a 200 tételből ezt az 50-et fogják kérdezni. Hogy megtanulnád? Ugyanígy megtanulhatjuk az evangelizációra is. Igen, mert a kérdések majdnem mindig ugyanazok. Nincs már nagyon új kérdés, amit föltesz egy pogány ember. Menjünk tovább. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek, épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek. Mikor kell tökéletesnek lennünk? Legtöbb ember nagyon tökéletes tud lenni, én is, amikor nincs semmi kihívás. Akkor olyan szuper, olyan nagy hitünk van, és olyan jó el vagyunk, és olyan büszkék vagyunk magunkra általában. Na de mi van akkor, amikor van a kihívás, nem? Hát a kitartásba kell, hogy legyen tökéletes cselekedet. Akkor is állni kell a kősziklán, amikor jönnek a viharok. Akkor is meg kell állni. Akkor is azt kell tenni, amit Isten mondott. Bármennyire nehéz is. De meg kell tenni. Akkor is a helyes dolgot kell megtegyük. És ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik néki. Hányszor van az, hogy tenni kellene valamit? Mit csináljunk? Nem tudom. De ismerek valakit, aki tudja. És neked is van ilyen ismerősöd. És tudod, nem is lakik messze. Ott lakik benned. Bármikor oda mehetsz hozzá. Tehát ne először messzire menjél, mindjárt abban gondolkodsz, hova kellene elmenni tanácsért. Az imaszobádba. Oda kellene elmenni először, félrevonulni, és kérni Istentől megoldást, hogy Isten adjon bölcsességet, kimeríteni, akár nyelveken imádkozni, akár dicsőíteni őt. Tegyed, ahogy a te habitusod ezt megengedi, vagy ahogy te ezt szoktad. Ez egy személyes kapcsolatod Istennel. Tedd, ahogy te szoktad, mert az úgy jó. Nem kell lemásolni senkit ebbe sem. Mert te úgy teszed, ahogy te teszed, és az úgy van jól. Csak menj oda Istenhez. Igen, és lehet, hogy majd valakit fog küldeni. Pál apostol, amikor őről szerettem volna egy kicsit beszélni, hiszem, hogy eljutok oda. Pál apostol alól, amikor kiütötte az Úr a lovat, mert nagy lovon ült, mikor ment Damaszkuszba üldözni a keresztényeket, akkor szólt hozzá Isten. És nézzük ezt meg, ha jók az emlékeim, akkor az Abcsel 9-ben van, de nem ott nézzük meg, hanem a 22-be fogunk ellapozni. Ott van, ha jól tudom, igen, ott van. Amikor elmeséli Pál apostol az ő megtérésének, ugye ő zsidó volt, farizeus volt, és amikor elmeséli az ő megtérésének a történetét. Ugye itt a változásokról beszéltem az elején. Lesz változás az életedben. Mindenki, aki Isten embere lett, drasztikus változáson ment keresztül. Ábrahámnak mit mondott Isten? Hogy hagyd el azt a helyet. Itt vagy Ur-Kasdínba, nagyon jól el vagy, nagyon gazdag vagy, nagyon sok mindened van, szuperul el vagy, de nekem tervem van veled. És akkor szedd össze a cókmokodat, és menj el Háránba. 1000 kilométer. Hát akkor mindjárt fölveszem a telefont, hívok egy taxit, elmegyek. Hát akkor is ott ez nem így volt. Hanem fölpakolta a kis motyóját, és szépen a Jordán mellett elment, elbandukolt 1000 kilométerre. Aztán ott volt egy darabig, aztán meghalt Jetró, aztán megint mondta az úr, hát akkor most menjél le délre. Megint összeszedte a kis motyóját, megint 600 kilométert bent, megmértem a térképen ezeket a távolságokat, és ez egy változás, ez egy krízis. Ábrahám hitt Istennek, a Mózes 1 Mózes 12-ben olvassuk Ábrahámnak a történetét. Változás volt az életében, egy drasztikus változás. De hogy én ma itt állhatok és prédikálhatok erről, és beszélhetünk a Krisztusról, az annak köszönhető, hogy volt egy engedelmes ember, aki azt mondta Istennek, oké, rendben van. Én nem csak hiszek neked, hanem összekapom magam, és akkor elmegyek oda, ahova te mondod. Mert azt mondta neki, hogy ott foglak megáldani. És ez ma is érvényes. Nagyon sok ember szaladgál össze-vissza. Én jól vagyok itt, nekem aztán nem mondja meg senki, hogy én hova menjek. A te választásod. Lehet, hogy másokat hívott előtte, Isten nem tudjuk, Biblia nem ír ilyen, ezek fikciók, kár is róla beszélni. De volt egy ember, aki Istennek válaszolt, hogy igen, oké, rendben van. És hatalmas ígéretet tett neki, hogy megáldalak téged, megáldom a fizikai magodat, és te benned fognak megáldatni a föld minden nemzetségei. Ez egy hatalmas dolog. De Ábrahám nem csak hitt, hanem Ábrahám meg is tette, meg is mozdult. Aztán látjuk később ugye Izsákot. Izsáknak azt hiszem a 26. fejezettől van, tehát 12-től a 26-ig van, utána Izsákról egy két oldalt ír, nem sok mindent ír róla, de neki is mondta Isten, hogy igenis meg fogja őt áldani. Az ígéreteket ő örökölte. És mondta neki, hogy maradj ott Egyiptomba, te meg ne gyere el Egyiptomból, vess azon a száraz földön. A száraz földön. Jó olyan helyen lenni, ahol szárazság van? Nem. Nem jó ott lenni. De Isten azt mondta neki, hogy legyél ott. Mert én vagyok az Isten, én ott is meg tudlak téged áldani. És azt mondja, hogy vetett Izsák azon a földön, és lett 100 annyia. Megáldotta Isten? Megáldotta Isten. Aztán olvassuk egészen a 26 vagy 28-tól, nem lapozok most oda, olvassuk Jákobnak a történetét. Jákob mire vágyott? Isten áldásaira. Arra vágyott, igen, hogy Isten őt megáldja. Ő is tett valamit. Olyat, amit talán nem úgy kellett volna tenni. Ő csalással szerezte meg a testvérétől az áldást. Ő is tett valamit. Meg is fizetett érte, amit elvetett, azt le is aratta. El kellett menni Lábánhoz. Az még furfangosabb volt, mint ő, az anyja testvére, tehát a nagybátyja. Őnek is el kellett menni. Drasztikus változás volt az életébe. Elment a semmivel. És akkor mit csinált, amikor ott volt a semmije? Hát megtanult buzgóságosan imádkozni, nem? Amikor valaki egy rossz helyzetbe kerül, akkor tudja, hogy van Isten az égben. Akkor megismeri. És akkor mit csinált? Letérdepelt. Istenem, ha visszahozol engem ide erre a földre még egyszer, mindenemből, amin csak van, a tizedét odaadom neked, csak hozzá vissza. Aztán jöttek a, hogy Jakabnál is olvastam, hogy a kitartásban tökéletes cselekedet legyen. És dolgozott, ott volt nála 24 évet. 7 évet dolgozott az egyik lányért, nem azt kapta, amiért dolgozott, kapott egy másikat. Aztán megint dolgozott 7 évet a másik lányért, aztán akkor megkapta, aztán nem adott nekik semmit. Aztán utána dolgozott a birkákért megint 4 évet. 20 évet ott volt. Drasztikus változás. És megint jött a változás. Azt mondta, na ebből elég volt ebből a lábámból, ez a 20 év, most akkor fogom a motyómat és visszamegyek. Igen ám, de ott van Ézsau. Ajaj. Volt változás az életében, bőséggel. Aztán, ha elolvassuk az 1 Mózes 37-től egész az 1 Mózes 50-ig, ott mit látunk? József történetét. József, ő életében is volt változást. Ő volt az apucinak a kedvence, a kis csókos. Tudjátok, ma így mondanánk, elárulta a testvéreit. Volt egy álma, és hogy ő milyen hatalmas lesz. Hát utálták a testvérei, úgy, ahogy volt. És eladták rabszolgának. Változás, ugye? Itt is változás van. Hogy ezek az emberek milyen pályákat futottak be, ha végig gondoljuk. Rabszolgának lenni akkor nem nagyon volt jó. Ugye, amikor már talán mondtam, hogy beszélő szerszámnak tartották a rabszolgát. Semmi joga nem volt, semmi az égvilágon. Azért ő rendelkezett, a gazda rendelkezett vele. De hova emelte föl Isten? A világ második embere lett. Annak idején Egyiptom a világ ura volt. Egyiptomnak az aranya a gabona volt, a búza volt. És ha ma néznénk, ugye a tőzsdei árfolyamon ma megnéznénk, akkor abban az időben, ha lett volna tőzsde, akkor Egyiptom lett volna a toppon. Mert az volt a mediterrániumnak az éléskamrája. Volt búza, volt gabona. És hova tette őt? Az Úr oda tette. Tehát volt változás az életébe, de a kihívásokra jó válaszokat adott. Aztán mehetünk, ugye most térjünk vissza akkor Pál apostolra. Mert az új szövetségben is volt. Ha megnézhetjük a tanítványok elhívását, ha megnézzük, ugye Péter és András hívta el először az Úr. Ők kik voltak? Halászok voltak, vállalkozók voltak. Mennyire jó menők, azt nem tudom, mert úgy talán az Úr tanította őket halászni, ahogy elnézem, nem tudom előtte mennyit, valahogy biztos megéltek, eltengődtek belőle, de azt mondta nekik az Úr, hogy kövessetek engem. Letették a hálójukat, és ott hagyták. Változás. Változás. És azt mondta, ezentúl embereket fogtok halászni. Ugyanúgy Máté, aki adószedő volt, a római kormánynak szedte az adót, és ott hagyta a vámszedő székét, és követte Jézust. Változás. Aztán voltak olyan magas emberek, mint Saul, Lus, aki nem akarta követni az Urat, Istennek terve volt vele, egy farizeus volt. Gamáliel nem is akárhol tanult, egy nagyon jó karrier várt ő rá. Farizeus volt, a törvény irányában buzgott, és egyszer csak ment, ugye lihegett az öldökléstől, ahogy írja az írás. Ez is sokat elárult, tele volt dühvel, tele volt, azt hitte, hogy Istenért dolgozik ő, és gyilkolázta a keresztényeket. Ugye István megkövezésénél az ő lábához tették le a ruhákat, és ezt a történetét meséli el itt, és erről tesz bizonyságot. Nézzétek meg, az Úr mit mondott neki, mikor találkoztunk? Hát, menjünk. Ugye itt mondta neki az Úr, hogy menjen, ne itt prédikáljon, menjen a pogányokhoz prédikálni. Pál apostol, akkori Saulus mit tett? Uram, én ezt jobban tudom. Hát ismernek engem. Hát én itt nőttem föl, Gamáliel lábánál. Hát engem ismernek a zsidók. Hát tudják, hogy én is egy vagyok közülük. Majd én aztán beszélek velük. És mi lett? Hát majdnem megkövezték. Oda ment a százados, és hát ő mentette ki. Nem annyira a Pál miatt aggódott nyilván, hanem amiatt, hogy rend legyen, hiszen az volt a feladatuk, hogy rendet tartsanak, semmilyen zavargás ne legyen. És Pált kimentették. És akkor hallották a zsidók, mert hát szólt hozzájuk, és akkor elmondja, hogy én a 22:3. Én zsidó ember vagyok, születtem a szilíciai Tarsusban, felnövekedtem pedig ebben a városban, Gamáliel lábánál tanultam, tanítattam az atyák törvények pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez, miként mindnyájan vagytok ma. Egy vagyok közületek. Én közületek való vagyok. Mondja Pál. És ezt a tanítást üldöztem mind halálig, megkövezvén, tömlötbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat, miképpen a főpap is bizonyságom nekem, és a véneknek az egész tanácsat, kitől leveleket is vévén az atyafiakhoz Damaszkuszba menék, hogy odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhődjenek. Látjátok, nekem protekcióm is van, hát ismerem a főnökeitek, tőlük volt a levél, mondta a zsidóknak. Védekezett. Lőn pedig, mint menének közeletének Damaszkuszhoz déltájban nagy hirtelenségből az égből nagy világosság sugárzott körül engem. Hát ez is nagyon érdekes, ugye, hogy délbe ment. Nem tudom, itt a delek azért úgy mondjuk nyáron még elég naposak. Hát képzeljétek el ezt ott abba a környezetbe, hát ott nem tudom, hogy ezt ki lehetett-e bírni, és még nagyobb fényesség lett. És leesém a földre, és hallék szózatot, mely mondanékem, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Leesett a nagy lóról. Találkozott az Úrral. Én pedig felelék, kicsoda vagy, Uram? És mondanékem, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Nem azt mondta, hogy miért üldözöl az én keresztényeimet, engem miért üldözöl? Akik pedig vele voltak a világosságot, ugyan látták és megrémültek, de annak szavát, aki velem szólt, nem hallották. Én pedig mondék, mit cselekedjek, Uram? Látod, mit kérdezett? Mit cselekedjek, Uram? Mit tegyek, Uram? Az Úr pedig mondanékem, kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazokat, amit elrendelvén néked, hogy véghez vigyed. Mit mondott neki az Úr? Oké, rendben van, beszéltem veled, találkoztam veled, de hova menjél? A gyülekezetbe. Majd ott megmondják, hogy mit kell neked tenned. Nem mondta Pál, én beszéltem Istennel, én beszéltem Jézussal, majd én már tudom. Azt mondta neki, hogy menj oda, és majd megmondják, hogy mit kell tenned. Mikor pedig nem láték annak a világosságnak dicsősége miatt, és a velem lévőktől kézenfogva, vezetve menék Damaszkuszba. Megvakult. Nem látott. Egyszerűen rá volt szorulva más emberekre. Egyszerűen véget ért valami az életébe. Drasztikusan megszakadt. Ezt a részt nevezik ugye Pál fordulónak. Egy bizonyos Anániás pedig, aki a törvény szerint istenfélű férfiú volt, akik az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tettek. Hozzám jöve is mellém állva mondanékem, Saul atyám fia, nyerd vissza a szemed világát, és én azon szempillantásba rátekintettem. Hát látjátok, hogy Isten embereket használt. A nagy Pál apostolt, akit Isten kiválasztott, elküldte a gyülekezetbe, és ott egy Anániás, nem is nagyon láttam, és találkozunk talán a nevével, és ő imádkozott érte. Igen, ezért van szükség a közösségre, ezért van szükség a gyülekezetre. Igenis, hogy szolgáljunk egymás fele, imádkozzunk egymásért, és törődjünk egymással. És törődjünk egymással. Újrakezdés, ugye? Tehát ő is bele volt ragadva a múltjában. De le kellett, hogy számoljon a múltjával. És egy új dolgot készített el neki Isten. Most ugye itt is fölmerülhet a kérdés, hogy hát akkor hogyan tovább? És ő pedig mondanékem, a mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, figyeljétek, hogy megismerd az ő akaratát. Itt az első. És meglásd amaz igazat. Hogy meglássa amaz igazat. Megnyitotta a szemét arra, hogy meglássa az igazat. És szót hall az ő szájából. Három dolog. Nagyon fontos ma is. Ott és akkor is nem tudott máshogy elindulni Pál apostol, és ma is ugyanez a helyzet. Az ő akarata, nem az én akaratom. Hogy szól a mi atyánk imája? Legyen meg a te akaratod. Hogyan imádkozzák sokan? Legyen meg az én akaratom. Ja. Ha nem is ezt mondják ki, de ezt gondolják. Meglásd amaz igazat, és szót hallj az ő szájából. Mindannyiunknak hallani kell Istentől, nem fizikai hangokat, nem az okkultizmussal kell foglalkozni. Nem beszélgetünk halottakkal. Vannak, akik ezt teszik. Halottakkal beszélgetnek. Ez az okkultizmusnak a része. Egy jó nagy démonnak megnyitod magad ilyenkor. A halottak azok ott vannak az Úrnál. Jó? Nem kell a halottakkal beszélgetni. Majd ugye látjuk ezt a Saul első király esetében is, Sámuel könyvében van róla szó, de menjünk itt tovább. Mert leszel néki tanú bizonysága minden ember előtt azok felől, amiket láttál és hallottál. Mi leszel? Leszel néki tanú bizonysága. Miről beszélt itt a zsidóknak? Nem igéket hozott, nem igehelyeket hozott elő itt akkor, hanem elmondta az ő bizonyságát. És ezt bármelyikünk megteheti, elmondhatja a bizonyságát. Hogy milyen változást hozott ez az új élet, a krisztusi élet, mit hozott, milyen változást hozott az életedbe. És erről tegyél bizonyságot. Nagyon sokan mentek Jézushoz a szükségeik miatt. Vagy azért, mert vakok voltak, vagy azért, mert betegek voltak, vagy egyszerűen csak hallgatni akarták őt. A szükségeik miatt mentek először Jézushoz, és Jézus ezt tudta, és nem bánta. És nagyon sokan vagyunk itt, vagytok itt, akik egy szükség miatt jöttetek először az Úrhoz. Nem azért, mert annyira Istent akartátok megismerni, hanem mert bajba voltatok. És megismertétek azt a személyt, aki a bajból képes kimenekíteni bennünket. Tehát itt kezdődik az egész, valahol elkezdtük. Most azért mit késlekedsz? Kelj föl, keresztelkedjél meg, és mosd le a te bűneidet segítségül híván az Úr nevét. Tehát szüless újjá. Kivezette újjászületésre ezt az ember? Egy Anániás nevezetű hívő, aki ebben a könyvben nem sokat írnak róla, de az ő neve föl van írva az élet könyvébe. A nagy Pál apostol, akin keresztül az új szövetségnek elég komoly részét kaptuk Istentől. Itt kezdődött. Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem, imádkozám a templomba, elragadtatásba estem, és láttam őt, aki ezt mondá nékem, siess is, menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te tanulság beszédedet én felőlem. Mit mondott neki az Úr? Engedetlen volt ő is, persze. Azt mondta, hogy menj ki Jeruzsálemből. Hol prédikáltott a zsidóknak? Jeruzsálembe. Majdnem megölték, majdnem megkövezték. Ha a rómaiak nem mentik ki, akkor ott mindjárt a helyszínen lehet, hogy véget ér az elhívás. De hát Isten kimentette őt. És én mondék, Uram, ők maguk tudják, hogy én tömlözbe vetettem a zsinagógánként azokat, akik hisznek vala te benned. Mit csinált? Elkezdett vitatkozni Jézussal. De hát én jobban tudom, hát nekem nem oda kell menni, ahogy te mondtad, majd én majd Jeruzsálem, majd én tudom, engem ismernek, majd én majd aztán megoldom, Uram. Hányszor tesszük ugyanezt mi is, nem? Nem számít Isten, mit mondott. Én jobban tudom, nekem megvannak a saját érveim. És nézzétek meg, hogy hova vezetett mindez. És amikor ama te mártírodnak, Istvánnak a vére kiontatik, én is ott állék, és helyeslém az ő megölését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték. És mondanékem, eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Hallják vala pedig őt e szóig. Most felemelik szavukat mondát, töröld el a földszínőről az ilyet, mert nem illék neki élni. Na, hát ez volt az, amikor Pál apostol a saját elképzelése szerint tette a dolgát. Tehát Isten ugye szólt Pálhoz. Nem mindig szól hozzánk Isten személyesen. Nem mindig ilyen drasztikusan hív el bennünket Isten. Ugye mindenkinek itt megvan a maga története, hogy hogyan találkozott Jézussal, hogyan hívta el őt az Úr. De be kellett, hogy menjen ugye Damaszkuszba, és ott majd a testvérek megmondják, hogy ugye mi legyen. Tehát Isten egymásra bízott bennünket. Tehát Ananiást használta, hogy Pál be tudja futni az ő pályáját. Istennek újra kellett programozni Pál apostolt. És amilyen buzgó volt a törvény tekintetében, amilyen buzgóságot tanúsított, ugyanolyan elkötelezett lett a Krisztus hirdetésében. És hogyha megnézzük a Filippi levelet, ez nagyon csodálatos bizonyság tétele az Úrról, a Filippiekhez írt levél. Az 1.21. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha a testben való életem munkámat gyümölcsözteti, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Látjátok, hogy milyen elkötelezett volt Pál apostol. Letette az életét, és egyszerűen nem tágított ebből. A második rész 5. verstől nagyon jól ismerték, mennyire elkötelezett volt Krisztusnak. Annak okáért, ad az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Ad az indulat, amely a Krisztus Jézusban volt. Ugye? Tehát írja az írás. Aki mikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá jut, és ajándékozza néki oly nevet, mely minden név fölött való. Hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Jézust hozza példának, hogy bennünk ugyanaz az indulat legyen. A János evangéliumát, hogyha elolvassuk, egy részre oda lapozom a Bibliámat, most jutott ez eszembe. A 17-es rész, a 18. ige környékén van. Olvassuk el, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon, igen, a 17-17 onnan. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ez Jézus főpapi imája. Nagyon jól ismert rész ez János evangéliumából. És most figyeld el 18-as részt. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. Hogyan lettünk elküldve e világra? Itt a tanítványokról beszél Jézus. Ahogy az atya küldte őt, Jézus úgy küldött minket. Úgy küldött téged. Nem az apostolokat, hanem mindenkit, aki Jézus tanítványa. És én ő érettük, oda szentelem magam, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Ez az, amit már neked nem kell megtenni. Mert Jézus megszentelt minket a kereszt munkájával. A dolog bevégeztetett, szenté igazzá tett. De nem csak ő értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédeikre hisznek majd én bennem. Tudod, mi történt itt? Jézus imádkozott, érted? Szerinted az atya Jézus imáját meghallgatta? Meghallgatta. Akkor nézd meg, hogy mondjad nyugodtan, hogy ez én vagyok. De nem csak ő értük könyörgök. Nyugodtan mondhatod, hanem én értem is könyörgött, igen? Hogy az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Tehát Jézus azért imádkozott, hogy amikor te bizonyságot teszel valakinek Krisztusról, akkor majd higgyenek ő benne a te beszéded miatt. Ez egy nagy kegyelem Istentől, egy hatalmas bizalom Istentől, hogy ránk bízta azt az evangéliumot, amelyik az angyalok se tekinthetnek be. Ez egy hatalmas kegyelem Istentől, és egy hatalmas felelősség is mindannyiunk számára. Rád van bízva minden hívőre, rá van bízva az evangélium. És ha mi alszunk, és szunyókálunk, és kényelembe helyezzük magunkat, akkor ki által fog terjedni az evangélium? Kit fog használni Isten? Téged fog használni. Nyugodtan mondjad, engem fog Isten használni. Engem fog Isten használni. És nagyon fontos, hogy ez hogy tud megtörténni, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Hogy tudjuk ezt megtenni? Együtt, közösségben. Ezért van a sátán a közösség ellen. Ezért rombolja, pusztítja, szedi szét a gyülekezeteket. Iszonyú sok gyülekezet szakadás volt az utolsó időszakban. Itt most azt kell mondanunk az ördögnek, állj, eddig és ne tovább. Eddig és ne tovább. Azt mondja, hogy ki keresse a maga hasznát. Ugye, tehát nem a maga hasznát keresse, hanem a Krisztusét. A Krisztus hasznát. A Krisztusra tekintünk. Nem emberekre tekintünk. Vannak, akik eltévesztették nagyon. Emberre néztek. Nekünk Krisztusra kell nézni. Ő a mi hitünk fejedelme, és azt kell megtennünk, amit ő mondott. Menjünk tovább ide vissza a Filippi levélre, és nézzük a 3:8-at. Pál apostolnak egy óriási változás jött az életében. Nézzük meg, hogy ő beleszületett az elitbe szinte. Ott volt a zsidó krémje között. Lehet, hogy egy fényes karrier vált rá, nem tudjuk. Lehet, hogy ő lehetett volna a főpap mellett a második ember. Nem tudjuk. De nézd meg, hogy mit mond Pál apostol. Azt mondja, hogy nem érdekel ez engem. Sőt, mondja a 3:8, Filippi 3:8, sőt, annak felette, most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, amikért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Változás. Ez egy óriási változás. Ott hagyott mindent. Ott hagyta a vallását. Ott hagyta a múltját. Hányan ragaszkodnak még mindig, és kapaszkodnak még mindig a régi dolgaikba? Nézem, drága szentjeinket, még mindig 10-20 éves dolgokat nyomnak, osztanak meg, mit tudom én. Oké, rendben van, hálaadással tekintünk azokra az időkre, mert mindegy indultunk valahova. De ha ott tartjuk a szemünket, akkor miért gondolod, hogy Isten nem tud attól is egy sokkal jobbat adni nekünk, ami volt? Miért gondolod, hogy az a múlt, attól már Isten nem tud neked jobbat adni? Leragadtunk, vagy leragadtál, akinek szól, akinek inge, az vegye magára, aki nem, az ne. Leragadtunk a múltba. A múltnak a dicsősége, a szép múlt. Ezt csinálták ugyanúgy, hozhattam volna példának most a zsidók történetét is, akik kiszabadultak, ők is hátrafele tekingettek. Volt az életüknek egy része, ott volt az Egyiptom, ott ütötték, verték őket, egy év múlva mire emlékeztek? Hát a mézes dinnyére. Az ütésekre már nem emlékeztek, ugye? Megszépültek a múltnak az emlékei. Igen, voltak szép dolgok, hálát adunk Istennek azokért a szép dolgokért, amiket átélhettünk. De ha beleragadtál ebbe a keréknyomba, akkor az ugye oda visz vissza, honnan elindultunk. Isten egy sokkal jobbat tud adni. És meg kell, hogy változtassuk igenis a gondolkodásunkat. Mi történt? Nagy újongás volt, amikor Isten megszabadította őket. De amikor jött a puszta, amikor a kitartás, amiről a Jakab beszél, akkor mi történt? Belázadtak. Ugye van egy a Mózes első részben, kijöttek Egyiptomból. A Mózes 4. könyve, a Numeri, az két részből áll. Azért Numeri, mert két népszámlálás. Az első rész azzal kezdődik, hogy megszámolják a népet, a régieket meg az újakat. Azt a 26-os fejezetben van egy másik népszámlálás. Ott már csak a második nemzetséget számolják. Az első nemzetséget már ott nem számolják, mert mind elhullottak a pusztában. Ők külön utakra mentek. Mire lett volna szükségük? Arra, hogy megváltozzanak. De ők nem változtak meg. Ők belesüppettek a régibe. Ott a Sínai hegyen Isten leszállt közéjük, és fölírtam ezt az ige helyet, még talán van annyi időm, hogy fölolvasom, nem szeretnék túl hosszú lenni, de én hiszem, hogy az Úr üzenni akar valamit ezzel. Eljutottak a Hórebig, vagy a Sínai hegyéről, megkapták a törvényt. Mi történt? Ott már a nép vissza akart menni Egyiptomba. Vezetőket aranyborjút öntöttek. Ismeritek a történetet? És azt mondta az Úr Mózesnek, hogy kemény nyakú nép ez. Azt mondja, küldök valakit, hogy menjen velük a pusztába, én nem megyek veletek. Majd küldök nektek egy vezetőt. És figyeld meg Mózest. Ez egy döbbenetes rész itt. A 33.15. Ugye az Úr azt mondta, hogy nem megyek, mert mérges leszek rátok, és agyon csaplak benneteket ott, elpusztítalak benneteket. Mert egy olyan kemény nyakú nép. Mit mondott Mózes? Ha a te orcád nem jár velünk, ne vigy ki minket innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én, a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-e, ha velünk jársz. Itt vagyunk megkülönböztetve, én és a te néped. Te néped minden néptől, amely e földnek színén van. Mózes azt mondta, ha te nem jössz velünk, akkor mi sem megyünk. És mit csinált Isten? Leszállt a Sínai hegyről, és azt mondtam, hogy jó, oké, akkor csinálj egy sátrat. És veletek megyek. És őrizte őket Isten. Éjszaka vezette őket tűzoszlopba, nappal ködoszlopba. Nem látta őt az ellenség. Nem tudta őt elpusztítani. Isten velük volt. Ott a pusztában 40 évig keveregtek. Mégis föllázadtak. Az első nemzetség nem tudott bemenni. A 4 Mózes 26-tól látunk egy népszámlálást. A régiek közül ki van ott? Józsué és Káleb. Kettő ember. Az Úr valószínű majd fog tartani népszámlálást. Nézzük gyülekezeteket. El lehet gondolkodni, át lehet ültetni ezt a mai helyzetre. Mi volt a problémájuk? Levették a szemüket Istenről. Néztek, néha a vezető ellen lázadtak, néha a víz miatt lázadtak, néha az ellátás miatt lázadtak. A végeredmény szempontjából indiferens. Nem mentek be az ígéret földjére. Meg kell, hogy álljunk a helyünkön, azon a helyen, ahova Isten elhívott bennünket. El kell, hogy kötelezzük magunkat elsősorban Istennek, hogy azt tesszük, amit ő mond, és nem számít, hogy kinek mi a véleménye erről, a saját véleményem sem érdekel, már régóta az érdekel, amit Isten mondott. És ha mi azt megtesszük, azon állunk, azt végezzük, akkor Isten az oldalunkon áll. Az Úr velünk van. És mit mond itt még Pál apostol a Filippi levélben? És ez a zárszó lesz a mai alkalomra, a 3.14. De egyet cselekszem, amelyek mögöttem vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve, célegyenesen igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnan felülről való elhívása jutalmára. És azt hiszem, szebben nem lehetne befejezni. Amen. Amen. Dicsérjük az Urat. Ezt kell, hogy tegyük mi is. Dicsérjük őt, hálát adunk neki. Köszönjük az ő kegyelmét. Hiszem, hogy az Úr ma szólt hozzánk, és kikelünk a fotelből, és megkeressük az elveszetteket. Mert nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságosokakért, mondja az írás. A 19-es, Lukács 19-nek a végén mondja az Úr, hogy aki az eke szarvára veti a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Isten nem adott ki, nem osztott ki alkalmassági bizonyítványt, de alkalmatlanságit igen. Dicsérjük az Urat. Hálát adunk. Ha van valaki, aki még nem fogadta be az Urat, aki még nem fogadta el Jézust a szívébe, nem tette meg élete Urának, megváltójának, és nem találkozott még személyesen az Úrral, akkor itt a lehetőség, hogy behívja őt az életébe. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és valljuk meg közösen a hitünket, és ha valaki esetleg a YouTube csatornán néz bennünket, akkor ő is, ha még nem tette meg, és nem adta át a szívét, nem adta át az életét az Úrnak, akkor most tegye meg. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe. Legyél az én Uram. Legyél az én megváltóm. Legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott. Megtisztított minden bűntől, ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Ámen.